Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László, szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa: tanuljuk meg a béke szókincsét, ne szokjunk hozzá a háborújéhoz. Pápai üzenet az UNESCO főigazgatójának az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából. A Szentszék cáfolja az ukrán elnöki tanácsadó állításait. A vatikáni pénzintézet nem kap és nem fektet be orosz pénzt. Nekem a Mária Rádió a mindenem. Interjú Mitra Léviával, az Erdélyi Mária Rádió első és fő önkéntesével, a Szűzanya nevében az Istennek adott ingyenes szolgálat öröméről.
Ferenc pápa: tanuljuk meg a béke szókincsét, ne szokjunk hozzá a háború nyelvezetéhez. A Szent Atya üzenetet küldött az UNESCO főigazgatójának az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából, amelyet először 1965-ben hirdettek meg, és minden évben szeptember 8-án tartanak. Konfliktusoktól szabdalt világunkban le kell mondani a kemény szavakról és bosszúálló gesztusokról, helyette az átfogó ökológia nyelvezetét és viselkedését kell elsajátítani, szólít fel a pápa. Elő kell segíteni milliók hozzáférését a digitális kultúrához, ugyanakkor ügyelni kell az algoritmusok etikus használatára. Béke, digitális világ, átfogó ökológia. Ezen a három területen jelölte meg a kihívásokat Ferenc pápa az írástudatlanság elleni küzdelem szeptember 8-i világnapja alkalmából, Audrey Azoulay-nek, az UNESCO főigazgatójának küldött üzenetében, amelyet a vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével. A pápa elégedetten nyugtázta az idei világnapra választott témát: előmozdítani az írás-olvasás tanítást a változóban lévő világ számára, lerakni egy fenntartható és békés gazdaság alapjait. A nevelés nagy szerepet játszik abban, hogy a személyek harmonikusan integrálódjanak a közösségbe, tevékenyen részt vegyenek a társadalom fejlődésében. A Szent Atya üzenetében rámutat, hogy még mindig aggasztóan nagyra becsülik azoknak a számát, akik nem tudnak írni-olvasni, az analfabetizmus pedig akadályozza a képességeik kiteljesedését. Konfliktusoktól és feszültségektől terhes világunkban alapvetően fontos, hogy ne szokjunk hozzá a háború és a széthúzás szókincséhez, figyelmeztet Ferenc pápa. Ahogy lassanként megtanulunk egyre borzasztóbb fegyverekkel bántani másokat, le is mondhatunk erről. Ahogy megsérthetünk egy személyt, egy rokont vagy barátot kemény szavakkal és bosszúálló gesztusokkal, úgy le is mondhatunk erről. Sajátítsuk el a béke nyelvezetét, mert így visszaadjuk a párbeszéd, a kedvesség és a tisztelet értékét. Idézve Fratelli Tutti kezdetű enciklikájából, a pápa rámutat, hogy ez az erőfeszítés mélyen átalakítja életmódunkat, társadalmi kapcsolatainkat és vitakultúránkat. Egyre több erőforrást és energiát kell befektetni a nevelésbe, a kommunikációba, a tudományba és a kultúrába. Ezek az egyedüli legitim és hatékony fegyverek a kezünkben, amelyekkel egy reményteli jövőt építhetünk. A pápa kitér arra is, hogy emberek milliói ma sem férnek hozzá az információs és kommunikációs technológiákhoz. Az úgynevezett digitális autópályákon pedig sokan megsérülnek a megosztottság és a gyűlölködés következtében. Súlyos veszélyt hordoz magában az is, ha az emberi életet olyan készülékek logikájára bízzuk, amelyek aztán döntenek az emberi élet értékéről. Ahhoz, hogy elkerüljük a technológia helytelen vagy a személyekre egyenesen káros használatát, és ne veszítsük el a kontrollt, olyan politikára és törvényekre van szükség, amelyek elősegítik a digitális ismeretek megszerzését, anélkül, hogy elhanyagolnák az algoritmusok etikus használatáról való gondolkodást. Az UNESCO főigazgatójához intézett üzenetében végül a harmadik kihívás, amelyet a pápa megjelöl, az átfogó ökológiára való érzékenyítés az írás-olvasás szerepéhez kötődően. Türelmesen és kitartóan olyan józan és szolidáris magatartás elsajátítását kell elősegíteni, amely egyrészt közvetlenül kihat a fele barát és a teremtett világ iránti gondoskodásra, másrészt hosszú távon valóban fenntartható politikát és gazdaságot eredményez az életminőség szempontjából a Föld minden népe számára, különösen a hátrányos helyzetben lévőknek. A Szentatya üzenete végén annak a kívánságának ad hangot, hogy az írás tudatlanság elleni küzdelem hozzájárul a fenntartható és békés társadalmak megalapozásához. A bölcsesség, az öröm és a béke bőséges áldását kéri mindenkire, aki elkötelezetten küzd ezért a célért. Az UNESCO az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, amelyet 1945-ben hívtak életre, hogy az emberiség intellektuális és morális szolidaritását elősegítse a nemzetek és népek közötti tartós béke megteremtése érdekében. Központja Párizsban található. Jelenlegi főigazgatója Audrey Ezoulay, aki 2017-től látja el feladatait. Az UNESCO a kezdeti években segítette a II. Világháborúban elpusztult iskolák, könyvtárak és múzeumok újjáépítését, valamint intellektuális fórumként is funkcionált, ami az információ áramlást és a tudományos ismeretek megosztását is lehetővé tette.
A Vatikán cáfolja az ukrán tanácsadó állításait. A pénzintézet nem kap és nem fektet be orosz pénzt. A Szentszéki Vallási Művek Intézete, a JOR, kategórikusan cáfolja Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszky ukrán elnök tanácsadójának kijelentéseit, aki egy ukrán műsorszolgáltatónak adott interjújában keményen bírálta a pápát is sürgette, hogy vizsgálják ki a Vatikáni bankban folyó állítólagos orosz tevékenységeket. Ilyesféle tevékenység lehetetlen a JOR szigorú pénzügyi politikája és a pénzügyi szektorra vonatkozó nemzetközi szankciók miatt, hangzik a szentszéki válasz. A Szentszék sajtó irodája szombaton kora délután a következő közleményt tette közzé a Vatikáni pénzintézetet ért ukrán kritika kapcsán. A JOR nem kap és nem fektet be orosz pénzt. A Vallási Művek Intézete határozottan visszautasítja Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszky elnök tanácsadójának találgatásait, amelyeket egy ukrán sajtóorgánumnak adott interjújában fogalmazott meg. A 24. csatorna ukrán műsorszolgáltatónak adott hosszú interjújában Podoljak elnöki tanácsadó súlyos kritikát fogalmazott meg Ferenc pápával szemben, kizártnak tartva Ferenc pápának az ukrajnai háborúval kapcsolatos esetleges közvetítői szerepét, miközben őt orosz barátnak és nem hiteles személynek minősíti. Mostani kritikája mellett a Zelenszky elnökhöz közel álló tisztviselő, aki már korábban negatívan ítélte meg a Vatikánnak a kelet-európai országban zajló háborúhoz való hozzáállását, ugyanabban az interjúban utalt az Orosz Föderáció egyes vatikáni bank beruházásaira, és arra szólított fel, hogy vizsgálják ki részletesebben a vatikáni bankban folyó állítólagos orosz tevékenységeket. A JOR válaszként az ellene felhozott vádakra szombaton közleményt adott ki, amelyben teljes mértékben tagadja a róla szóló találgatásokat. Túl azon, hogy nem felel meg az igazságnak, a JOR ilyen tevékenysége már csak azért is lehetetlen, mert szigorú politikát folytat, és a pénzügyi szektorra vonatkozó nemzetközi szankciók is kötelezik őt, állítja a vatikáni jegyzék. Először is a JOR nem fogad el olyan ügyfeleket, intézményeket vagy természetes személyeket, akik nem állnak szoros kapcsolatban a Szentszékkel és a katolikus egyházzal. Másodszor pedig a JOR egy felügyelő bizottság által ellenőrzött olyan pénzügyi közvetítő, amely a nemzetközi normáknak megfelelő, legmagasabb szintű és kifogástalan hírnévű nemzetközi bankokon keresztül működik. Ezért Podoljak állításai a semmire épülnek, ezért ilyennek is kell tekinteni azokat.
Kedves álmod, hogy szeretnád szülöttjének.
Nekem a Mária Rádió minden. Interjú Mitra Líviával, az Erdélyi Mária Rádió első és fő önkéntesével.
Én is szépen mondok néked, gyöngyvirágom.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Mitra Líviát, az Erdélyi Mária Rádió első és fő önkéntesét, legalábbis Tibor atya nekem így mutatott be téged, kedves Lívia, Isten hozott még egyszer téged. Hogyan lettél te a Mária Rádiónak önkéntes munkatársa?
Először is én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Úgy szoktam bemutatkozni határon, innen és túl. Most határon túl vagyok.
Igen.
És ezért köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Tehát a Tibor atya elmondta, hogy én vagyok az első és fő önkéntese az Erdély Mária Rádiónak. Hát ez így is volt annak idején, ugye mikor az elnökünk nagy örömmel hirdette azt, hogy megalakul Erdélybe is a Mária Rádió, hát mi ennek nagyon, de nagyon örültünk, ott egy maroknyi kis ember, aki volt, tehát az akkori plébános, aki volt, akkor a jelenlevő munkatársak közül hárman voltak, négyen, és akkor én közel lakom a rádióhoz, szinte szembe, és hát én voltam kéznél, és bármikor engem elő lehetett kotorászni, ha éppen nem volt más, és ez nekem nagyon, de nagyon jó volt.
Ezt megelőzi, mielőtt még, mivel hogy szemben laksz velük, előhívtak volna onnét téged. Volt-e korábbi megelőző rádiós tapasztalatod?
Semmi. Az égvilágon semmi nem volt. Hát egy egyszerű háziasszony voltam, aki gyereket nevelt, dolgozott, de a templom is velem szemben van, a Szent József templom, és ottan ugye csak emberekkel, mesekrestés voltam, és emberekkel foglalkoztam, de a rádió teljesen új volt nekem.
Akkor ezek nyomán azért nem véletlenül kerültél a Szentlélek Úristennek a szeme elé, mert hiszen mindaz, ami kellett hozzá, egy rendes családi élet, szorgalom, az egyházhoz való hűség, ez mind megvolt benned, és akkor tulajdonképpen már csak a hangot hiányzott hozzá, hogy azt odaadja. Tehát beszélni pedig
hát,
tudsz, mert jön beléd a szó
szépen. Igen. Hát remélem, hogy a jó atya még ad nekem egy pár évet és erőt ahhoz, hogy ezt folytathassam, hiszen nagyon sok visszajelzés van arra, hogy mennyire szükség van ránk önkéntesekre a Mária Rádióban, és nagyon sokan nem tudják, hogy ki vagyok, de hogyha találkozunk úgy zarándoklaton, vagy bárhol hangom után, jaj, persze, te vagy a Mitra Lívia, és hát ez annyira jó. Különösen itt most itt vagyok, a Vatikáni Rádióban, hát ez egy fantasztikus, ezt nem ismertem remélni.
Mit jelent neked a Mária Rádió a te életed számára? Tehát szolgálsz, másoknak adsz, és mi az, amit te kapsz?
Én nekem a Mária Rádió azt mondhatom, hogy mindent jelent. Mert mostan per pillanat, ugye 5 éve elmúlt, 6. éve megözvegyültem, és egyedül élek. Nekem teljesen kiegészíti az életemet, hivatásként is mondhatom ezt, hiszen, mint ahogy mondtam, hogy engem bármikor elő lehet kapni, mindegy, hogy most ima szándék van, és meg kell vigasztaljam Mari nénit, mert annak arra van szüksége, az én vigasztaló szomra, és mindig azt mondom, mikor belépek, Uram, én kicsi vagyok, biztos, hogy nem úgy szólok, ahogy kell, de te ott vagy, és nyomod a számba a megfelelő szót. És hát több-kevesebb sikerrel, remélem, hogy többel ez sikerült, mert a visszajelzések azt mutatják, hogy köszönik, hogy ilyen vigasztaló szavakkal tudunk nekik szolgálni.
Milyen robotot, műsor típust vetett?
Milyen ima szándék a fő, és egyenes adásban vagyunk a rózsafűzi rémával nagyon sokszor.
Meséld el nekünk, hogy miről szól az ima szándék.
Igen, tehát az nálunk úgy működik, ugye, hogy 9 órakor megkezdjük az ima szándék fogadás, beköszönök, nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, határon innen és túl nevemet, többnyire Tibor atyával szoktuk vezetni ezt a műsort, és akkor ő van ugye a kütyükkel, a gombokkal, én pedig a hallgatókkal. És akkor ugye betelefonálnak a különböző helyekről a rászorulók, akik akár hálából, akár sírva kérik az imát.
És ki fogadja a telefonokat?
Én.
Igen.
Én fogadom egyenes adásba a telefonokat, és akkor azért mondtam, hogy...
Tehát nincsen megelőző
szűrő. Semmi, nekünk nincs semmi leírva, itten teljesen minden élőbe megyen a beköszönéstől
kezdve. Olyan, mint az élet.
Abszolút az életről szól. Hogyha Mari néni sír, akkor én úgy válaszolok. Hogyha a másik hálából és köszönetet, akkor én is feldobva válaszolok, hogy hú, de jó, hogy mégis van, aki hálát tud adni a jóistenek, és nem csak sír, de viszont sírjunk a sírókkal, ez is benne van.
Igen. Igen.
És akkor utána pedig letelik ez a 20 perc, és utána pedig kezdjük egyenesbe, van még 5 önkéntes társam, és egyenesbe imádkozzuk a rózsafűzért. Mindegyik tizedet egy-egy önkéntes társ vezetésével, és akkor az egészet közösen imádkozzuk rá, és akkor utána beköszönök, elköszönök, és még akkor még egy-két vigasztaló szót, még egy napi litániát, ami éppen ki van írva arra a napra, azt is még elmondjuk, tehát ez van egyfajta műsor. Ugyanakkor, mivel ugye Nagyvárad a központi stúdió, és a Tibor atya a vezetőnk ottan, többször van, hogy onnan közvetítjük a misét, és akkor azt is én élőbe, hogy mostan szentmisét közvetítünk innen, és ki tehát ezt is élőbe úgy elmondom, anélkül, hogy valaki nekem ottan leadja a listát, igen, hogy mit is kell, hogy is kell. És akkor a szentmise alkalmával én olvasom a szentírásból fel az olvasmányt, és a válaszsoltárt, az alleluját is, és akkor ugyanúgy elköszönök, amikor vége van ezek. Tehát az egész hogy én konferálom be, mert igen, utána kevesen vagyunk a szentmisén, mit tudom én, 4-en, 5-ön, 6-on, és akkor ez az én dolgom. Akkor nagyon sokszor vagyok úgy, hogy szentségimádáskor ugyanezt végzem, én konferálom be a dolgokat.
Hát egy keretet adsz akkor a műsornak.
Igen, igen, igen. És akkor most nem minden héten, de nagyon sokszor megint együtt vagyok a Tibor atyával a zenés köszöntőbe. Ez egy majdnem 2 órás műsor, ami egy kicsit vidámabb, és akkor ezt próbáljuk a Tibor atyával, hogy feldobni egy kicsit, hogy ez nem egy olyan sírós ima szándék, hanem mondom, hogy köszönség azt is, akit esetleg csak ismer, mernek, de nem hozzátartoz, vagy egyáltalán akarnak valakivel beszélgetni. Most itt vagyunk, ne hagyjanak, unatkozzunk, beszélgessünk, igen, jó tejvel. Tehát ilyen is van.
Eddig a rádió és a hallgató kapcsolatáról beszéltünk. Most arra kérdeznék rá, kedves Tívia, hogy egymás között a Mária Rádió munkatársai, önkéntesei között milyen a kapcsolat?
Szerintem fantasztikus, nagyon jó kapcsolat van, hiszen ők ránk vannak szorulva, mivel hogy nagyon kevesen vannak. Nagyváradon vagy a központ, és ottan vannak a műsorszerkesztő, meg a Tibor atyának a segítője is, a titkárnője, akkor van a promóciós munkatárs, ezek úton vannak, de viszont ezek nem műsorszerkesztők, nagyon kevés műsort szerkesztenek. Bátran állítom, hogy több mint a fele műsorok, amik lemennek a Mária Rádióra, az önkéntesek végzik. Persze, hogy vannak egyenes adások, persze, hogy vannak nagyon sok műsorok, ami meg van vágva, és akkor az úgy megyen be majd, igen. De kicsit dicsekedjek, persze, hogy dicsekszem. A vejem is önkéntes, ő kántor karnagy Nagyváradon, zenész kántor karnagy, és nagyon szereti az ilyen történelmi műsorokat, egyháztörténet, meg ilyesminek ilyen műsora van. Akkor a lányom pedig a gyerekvédelemnél dolgozik, és ő pedig, neki a műsora pedig, hogy segíthetünk ilyen szociális kérdésekkel.
Igen,
és akkor van 3 gyönyörű unokám, a 2 nagyobbik ők is önkéntesek, őnekik Tibor atya hittanórája velük van. Ez az életem.
Ilyen kicsaládi vállalkozás is egy bizonyos szegmensből.
Igen,
bizonyos,
igen,
bizonyos
igen, de hát ez fantasztikus nekünk. Ez mindig az volt a vágyam, hogy mikor megkezdtem ezt az egészet, akkor szegény édesanyám, Isten nyugosztalja, már 7 éve meg van halva, mindig azt mondta, fiam, mennyi fizetést kapsz te ezért? Mondom, anya, hát én ezt sem, én nem hiszem. Ennyi dolgoz, azt mondja, ingyen, hát a mai világban ki dolgozik? Mondom, én. És akkor kifizet, mondom, a jó atya. Tehát én megkaptam a jó atyától mindent, amit nem is gondoltam volna a Mária Rádió által, többek közt azt is, hogy most itt vagyok.
Kedves Lívia, hálásan köszönöm ezt a beszélgetést, és hát Isten áldása szálljon főként rátok, akik önkéntesen, önzetlen szívvel dolgoztok, meg a hallgatókra, akiket bátorítatok, erősítetek. Köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm, itt lehettem.
Mitra Léviával, az Erdélyi Mária Rádió önkéntesével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!